Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg a mai vasárnap prédikációs alapigéjét Lukács evangéliumából, a 14. fejezet 12. versétől a 14. versig a következőképpen. Azután szólt Jézus ahhoz is, aki őt meghívta. Ha ebédet vagy vacsorát készítesz, ne a barátaidat hívd meg, ne is a testvéreidet, rokonaidat, vagy gazdag szomszédaidat, nehogy viszonzásul ők is meghívjanak téged. Hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Te pedig viszonzásban részesülsz majd az igazak feltámadásakor. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban az első gondolat, ami eszembe jutott kis túlzással, az, hogy 7 évvel ezelőtt, 2013-ban indított egy katolikus blogger egy mozgalmat, kinevezte szeptember 9-ét annak a világnapjának, aminek ezt a címet adta, hogy hívd meg a papodat egy sörre. És az volt az ő kezdeményezés a lényege, hogy úgy érezte, úgy látta, hogy sokszor a lelkészek nagyon nehéz, bonyolult munkát végeznek, amiért gyakran nem kapnak köszönetet. És szeretné, hogyha lehetőség adódna a gyülekezet tagjainak, vagy egyáltalán bárkinek, megismerni a lelki vezetőiket közvetlenebb oldalukról is. Valószínű, hogy értjük, hogy mennyire fontos volt ez a kezdeményezés, különösen a katolikus egyházban. De ennek ellenére protestáns körökben is teret nyert, hát nálunk Magyarországon is újból és újból közzéteszik a médiában, különböző közösségi felületeken, hogy van erre lehetőség. És különösen szép az, hogy ezt nem egy katolikus pap indítványozta, hanem egy laikus hívő. Azzal támasztotta alá, azzal a tanmesével, amely szerint a középkori sörfőző mester Hobsvald, aki pogány volt, de egy katolikus lelkésznek a munkán nyomán hitre tért. Nem sokkal később, hitre térése után egy nagyon súlyos bűnt követett el, és kétségbeesésében lélek szakadva rohant a papjához, hogy feloldozást nyerjen. Akinek elmondta, meggyónta azt, ami terhelte őt, és a feloldozás után lelki békéjét élvezve sem feledkezett meg a papról, aki pihenő idejét áldozta fel, hogy meggyóntassa a sörfőzőmestert, és hálából meghívta egy italra. Valószínűleg, hogy amit így kapunk hálából a gyülekezet tagjaitól, azt sohasem tudjuk viszonozni. Azt mondja Jézus, hogy boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Valószínű, hogy tényleg nem tudjuk mi lelkészek viszonozni mindazt, amit kapunk, hiszen nagyon sok emberrel állunk kapcsolatban, és annyi jót kapunk, hogy azt felsorolni lehetetlen lenne, akár egy hímzés, egy fürt szőlő, vagy paradicsom formájában. Lehetetlen ezt visszaadni. És arra gondoltam, hogy nagyon jó meghívni a másikat, a másik embert minden érdek nélkül. Egymás szemébe nézni. Adni, és kész lenni, elfogadni a másikat önmagáért, és úgy együtt lenni. Csak úgy együtt lenni. Még egyszer mondom, nagyon jó meghívni a másikat, minden érdek nélkül, egymás szemébe nézni, adni, kész lenni, elfogadni a másikat önmagáért, csak úgy együtt lenni. Van egy szerb performance művész, aki talán ezt érezte meg, vagy ennek a szükségességét érezte meg, és szerette volna éreztetni. Úgy hívják, hogy Marina Abramovics, és ő akkor valamikor Tito uralkodásának az elején született a második világháború környékén, és nagyon sok megpróbáltatásban volt része, nem csak a háború miatt, hanem azt írják róla, hogy nagyon extrém módon szigorúak voltak a szülei. Állítólag még 29 éves korában is ráparancsoltak, és véghez is vitték, hogy 10 órára hazamenjen. Ő az 1970-es évektől kezdte el ezt a performance művészetet, amiről biztos, hogy sokan nem tudjuk, hogy mi is ez, én is csak úgy próbálok tájékozódni. Az 1960-as években indult el egyáltalán a világon, egy előadást, megjelenítést jelent ez a performance, és lehet, hogy rossz szót használok rá, de ilyen avantgárd módon jelenítenek meg. Valami nagyon különleges módon, számomra úgy fogalmazok, hogy túl modern módon közelítenek egy-egy témához, úgyhogy egy kis szkepszissel közeledtem hozzá, és próbáltam tájékozódni. 2010-ben volt egy előadása, egy nagyon különleges előadása, aminek az a címe, hogy a művész jelen van. És a kiállító teremben el volt helyezve egy asztalka, mellette két szék egymással szemben, és az egész performance arról szólt, hogy ő 3 hónapon keresztül, napi 8 órán át ott ült az egyik székben, és várta, hogy a közönségből valaki szembe üljön vele. És csak úgy együtt legyenek. Ne szóljanak egymáshoz semmit, csak szemkontaktusban legyenek. Nem érinthették egymást, nem szólhattak egymáshoz, csak a szemkontaktus maradt. És hát nagy érdeklődéssel indult el az egész, mert nem tudták, hogy lesz-e, aki erre igényt tart, aki odaül. És senki sem gondolta volna, hogy a 3 hónap letelte után több mint 1000 idegen arccal került szembe. És akkor levonta a következtetés, hogy valami hatalmas igény van arra, hogy valós kapcsolatba lépjünk egymással, mi emberek. Elképzelhető, hogy azóta eltelt 10 évben ez még inkább nőtt, hiszen nőtt a virtuális kapcsolatoknak a száma is, lehetősége. Óriás az igény, hogy valós kapcsolatba lépjünk egymással. És aztán egyszer csak előlépett a közönségből volt művész és élettársa, akivel korábban 12 éven át élt együtt. És 2010-ig viszont már 22 év telt el úgy, hogy alig látták egymást. Gondolhatjuk azt a meglepetést. Maga a párnak a szakítása, a búcsúja is egy performance volt. Úgy játszották le az egészet, hogy a kínai nagyfalon gyalogoltak egymás felé. Tehát a kínai nagyfal hosszú. 2500 kilométer gyalogolt az egyik, 2500 kilométer a másik. Úgyhogy ez nem kétnapos kirándulás volt. És amikor összetalálkoztak, akkor mondták ki a búcsút. És akkor 2010-ben eljön ez az előadás, a művész jelen van, megjelenik a volt élettárs, leül vele szembe, és csak nézik egymást. Érdemes megnézni a YouTube-on. Csak nézik egymást, elkezdenek folyni a könnyeik. Aztán Marina a két kezét előre tolja, az asztalon, és megfogják egymás kezét. Mennyi fájdalom, mennyi csalódás, megbánás, szemrehányás és elengedés, önvád és keserűség van ekkor ezekben a tekintetekben. Meglehetősen szimpatikus, mind a kettő. Mind a kettő, ahogyan nagyon ki tudják fejezni azt, hogy mit éreznek, milyen érzéssel ülnek ott, mit éreznek a másik iránt, mennyire bánják, hogy történhetett az, hogy nem tudtuk egymás mellett kibírni. Miért van ez? Miért vagyok ilyen? A templom az valamilyen hasonló. Négy szem közt lenni az Istennel. Még akkor is, hogyha most itt azért nem ketten vagyunk. Négy szem közt lenni az Istennel. Mindenki négy szem közt van itt ilyenkor az Istennel. És igazából nem szólunk. Csak nézünk egymásra. Nem csak emberekre. És ezért szoktuk mondani, hogy hát ne azt nézzük, hogy a szomszédunk mit csinál, és így tovább. Itt sokkal fontosabb kapcsolatról van szó. Az Istennel való kapcsolatról. Lépjünk egy kicsikét még közelebb a példázathoz. Van egy vámszedő, akit úgy hívtak, ez is egy tammese igazából, úgy hívtak, hogy Bármáján, és arról szól a történet, hogy amikor meghalt, akkor rengetegen búcsúztatták, nagyon kedvelték, ami meglepő, hiszen hogyha tudjuk, hogy Jézus korában a vámszedőket mennyire becsülték, mint a kor egyik ugye legkorruptabb társaságát, hát akkor csodálkozunk rajta. Tudjuk, hogy a farizeusok, írástudók is csodálkoztak rajta, hogy Jézus együtt ül velük és eszik velük. És ugyanakkor nem sokkal később meghalt egy írástudó, aki ugye magas érdemeket szerzett az emberek előtt, és becsülték, és alig mentek el a búcsúztatására. És hát azért történt ez a nagy különbség, mert Bármáján egyetlen egyszer tett jót életében, méghozzá a halála napján, egy hatalmas lakomát rendezett, meghívta a városnak a vezetőségét, az előkelőségeket, így mondja a történet, hogy a tanácsosokat, ahogyan Erdélyben nevezik a képviselőket, de azok egytől egyig kimentették magukat. És akkor Bármáján, hogy ne romoljon el az étel, hogy ne menjen pocsékba, hát meghívta a város szegényeit, és akkor jöttek sorba az ütött kopott ruhában a koldusok, és így tovább. És eközben halt meg. Talán az volt a célja, hogy érdemeket szerezzen azzal, hogy meghívja a város előkelőségeit, hogy a felső körökben befolyását tegyen szert, hogy esetleg a következő választási ciklus alkalmával valamilyen posztot érjen el, ki tudja. Tudjuk azt, hogy önmagában a jó cselekedet, az nem tesz jóvá. Ugye mi evangéliusok erre különös hangsúlyt teszünk, hogy nem tudjuk kiérdemelni Istentől az üdvösséget jó cselekedetek által, csak hit által, csak Krisztus által, az ő kegyelméből van az üdvösség. Pusztán azért, mert az ember nem tud azáltal jó lenni, jóvá válni, hogy jót tesz. Mert nagyon sokszor vannak mögöttes indítékaink, szándékaink. Talán az az igazság, hogy szinte soha nem tudunk jót tenni mögöttes szándék nélkül. Beszéltünk az elmúlt héten bibliórán, hogy mert az ember csak akkor tesz jót, ha szabadon teszi a jót. Ha nincsen mögötte semmiféle manipulatív szándék. Mert ugye az embert az Isten szabaddá teremtette, és ezért tud gonosz is lenni, és jó is lenni, és ennek ugye a legfőbb kifejeződése ott a jó és rossz tudásnak a fájánál van. Pont az biztosítja az embernek a szabadságát, hogy szabad eldönteni, hogy engedelmeskedik Istennek, vagy pedig nem. És ha jót tesz, csak akkor jó az, ha azt szabadon teszi. Az sem szabadság, hogy rákényszerítenek, hogy már pedig fiam, ezt kell tenned, és azért teszem meg a jót, de az sem szabadság, hogyha manipuláció van mögötte. El akarok érni valamit. Azért teszek valami jót mondjuk a falu érdekében, hogy népszerű legyek, és akkor valamit elérjek. Az sem jó. És akkor meghívja a koldusokat, hogy megmutassa, hogy nincsen rászorulva a város előkelőire. És akkor először gúnyosan nézik az előkelők, hogy vonulnak a koldusok, majd megdöbbennek, amikor elhangzik, hogy a ház tele van. Minden hely foglalt, zárjátok be az ajtókat. Nincs több hely. Éppen ezért a templomot sohasem szabad bezárni. Mindig kell, hogy legyen hely, amikor az Isten hív bennünket. És éppen ezért volt az, és ha lesz még ilyen, remélem, hogy nem lesz, abban az elmúlt 3 hónapban, tavasszal, hogy azt sohasem mondtuk, hogy zárva lesz. Hanem csak azt mondtuk, hogy készítjük a felvételt, és ügyelet van. És volt, aki kimondottan abban a 3 hétben jött, 3 hónapban jött, minden egyes vasárnap. Én azt hiszem, hogy az Istennek van terve minden egyes itt lévővel, és hogy mindenkinek, aki eljön egyszer is, biztos, hogy valamit a szívére helyez. Akármilyen szándékkal, akármilyen hátsó szándékkal jöjjünk. Mert szoktuk ugye vizsgálni most akkor, miért vagy itt, miért jöttél? Jók ezek a kérdések, de az Isten sokkal hatalmasabb nálunk. Akkor is tud szólni hozzánk az ő házában, ahol az ő igéje hangzik, hogyha mi nem akarjuk. Arról szól tehát ez a példázat, a viszonzás nélküli vendéglátás, hogy egyrészt érdek nélkül hívjuk meg azt, akit meghívunk. Nyilván lehet a családtagjainkat is meghívni, nem erről van szó, amikor mondja, hogy ne a testvéreid, rokonaidat, stb. De érdek nélkül hívjuk meg, akit meghívunk. Persze, tudják viszonozni, de hátsó szándék nélkül. Ne azért, hogy befolyásoljuk őket, mert hogy hát majd el akarjuk érni, hogy a vagyon így legyen szétosztva, vagy úgy legyen szétosztva. Vagy hogy azért hívjuk meg idősek napjára, mondjuk az időseket, hogy aztán ránk szavazzanak. Ez az egyik. Ha csinálunk valamit, akkor azt viszonzás szándéka nélkül tegyük. Persze hozzáteszem mindjárt, hogy ez iszonyatosan nehéz, hiszen mi állandóan várjuk a viszonzást. És a szemére is vetjük az embereknek, hogy hát évek óta teszem ezt veled, és mi a hála? Hát ez a mi hozzáállásunk. De ha hogyan lehet, miért mondja ezt Jézus, hogy boldog leszel, mert nincs miből viszonozzuk? Hiszen mi boldogtalanok vagyunk, hogy nem viszonozzák. Nem mondott igazat? Ide az örök életben való hit kell. És nem csak az, hogy hát esetleg, hát ha van, és nekem is van ott részem, hanem tudni, hogy az megvan Jézusban. Na akkor leszünk boldogok, hogyha nem is viszonozzák, amit adtunk. Másrészt azt is lehet mondani, hogy Jézus hív meg bennünket, nincs teleneket. Mert nincs telenek vagyunk. Akármennyire is legyen büszke valaki a vagyonára. Nincs telenek vagyunk. Nincs viszonzási lehetőségünk, még akkor sem, ha nem veszítenénk el mindent az életünk végén. Nincs viszonzási lehetőségünk Jézus felé. Mi nem adhatjuk a testünket, vérünket érte, mint ahogyan ő adja a testét és vérét, teljes önmagát. Múltkor mondtuk, hogy nem csak egy részt ad az életéből, hanem teljes valóját adja nekünk. Ő adja a bocsánatot, és nem áll fel egy idő után, mint ahogyan Marina volt élettársának egy időben, fel kellett állnia attól az asztaltól. Sokan remélték, hogy talán újra helyre jön a kapcsolatuk, nem így történt, hanem 5 évvel később beperelte, mert úgy érezte az élettárs, hogy a közös életművüket úgy használja fel Marina, hogy nem fizette meg az őt illető jogdíjakat, csak fele arányban, 10%-ot 20% helyett. Jézus nem áll fel az asztaltól. És nem fogja követelni a jogdíjat. Miféle jogdíjat? Hát azt a jogdíjat, ami az Istennek jár. Mert minden az Úré. Minden, amit ez a kezünk ér, amit megragadunk, az Úré. Gondolom mindenki érzi, hogy semmiféle adománnyal, semmiféle egyházfenntartói járulékkal, semmiféle persejpénzzel mi nem tudunk kompenzálni. Abszolút nem. És Jézus nem perel be, hanem amikor az ügyész vádol, akkor az a válasz, hogy én fizetek. Én adom a jogdíjat ennek az embernek az üdvösségre. Mi nem tudjuk viszonozni. Tehát a jutalmat, az ajándékot a mennyben, így mondja az igazak feltámadásakor, ő adja. Ő viszonozza. Miért? Azért, mert tudjuk jól, hogy Jézus kivel azonosítja, kikkel azonosítja magát. Ismerjük az ítéletről szóló példázatát, a juhok és kecskék szétválasztását, amikor azt mondja, hogy éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám. Kikkel azonosítja magát, amikor azt mondja, hogy velem tettétek meg? Azokkal, akik szegények, nyomorultak, koldusok. Ő az, aki viszonozza, mert ő a szegény, aki szegényé lett értünk. Ő viszonozza mindazt, amit tettünk hátsó szándék nélkül. Nagyon jó meghívni a másikat minden érdek nélkül, egymás szemébe nézni, adni, késznek lenni, elfogadni a másikat önmagáért, és csak úgy együtt lenni, és ezt Jézus teszi velünk. És ez adjon nekünk erőt, ihletet, hogy mi is ezt tegyük végre. Amen. Imádkozzunk. Urunk, bocsáss meg nekünk, hogy nem tudunk, szinte semmit nem tudunk tenni. Valamilyen manipulatív szándék nélkül. Még az örök életért is. Azért is megpróbálunk valamit tenni. De olyan sokszor a faluban, a családunkban megpróbálunk valamit tenni, de azért mosolygunk, azért vagyunk kedvesek, azért ígérünk valamit, hogy hát, hogyha valami visszajön. Kérünk, hogy könyörülj rajtunk, és segíts, hogy te, aki annélkül, hogy bármit vártál volna, odaadtad magadat nekünk. És köszönjük neked, hogy te vagy az, aki viszonzol, és megfizetsz mindent a mi javunkra. Amen.